Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
A Jósver a műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Keménykötés című műsorának egy részletét hallja. 40 együtt töltött év és egy elhallgatás, amiből akár hosszú idő is kialakulhat. Ebben a történetben a férfit elhagyja a hangja. Képtelen beszélni. Nem tudja elmondani, mert nem jönnek szájára a szavak. És ezért a nő, mivel nem tudja elviselni a hallgatást, a csendet, ami a kapcsolatukban kialakul, úgy dönt, hogy kiszáll. Életük filmje két nézőpontból. Az Alexandra kiadó adta ki Abby Graves
Büntető némaság című regényét.
A fordítóval, Nagy Szilviával beszélgetünk. Írt erről a könyvről egy blogbejegyzést. Ez egy állandó blog?
Igen, 2013 óta működik, de nem rendszeresen. Nem úgy üzemel, hogy hetente írok mondjuk egy könyvről, vagy akár havonta, hogyha dolgozom, fordítok, akkor van több hónapos kiadás, és aztán van, hogy egyszerre meg többről is írok benne. De nagyon szeretem azóta is csinálni, ez az egyetlen olyan hobbim tulajdonképpen, ami így megmaradt az évek során.
Mindig a fordított könyvekről ír?
Nem, az olvasmányaimról. De eddig, amiket fordítottam, azokról mind írtam, illetve tervezek még írni. Egyszer csak úgy éreztem, hogy ezt szeretném, hogy kiírom magamból a véleményemet. Nagyon szeretek egyébként írni, fogalmazni, innen jön nyilván a fordítás szeretete is. És akkor ez így összekapcsolódnak ezek a hobbik, hogy olvasni szeretek, írni szeretek, fordítani szeretek, és az angol nyelvet is szeretem. Egyébként angoltanár végzettségem van, 6 éven keresztül angoltanár voltam, illetve most is vállalok magántanulókat, úgyhogy ez így mind összekapcsolódik a fordításban, úgy érzem.
Azt írja a kritikájában, hogy rögtön az elején essünk túl a negatívumon, hogy a végére érve elfelejtsük. Nekem ez nagyon tetszett, ez a megközelítés, bár amit negatívumnak írt, az nekem nem volt negatívum, de ettől még ez a megközelítés, ez tetszett.
Tehát akkor ő nem érezte úgy, hogy egy kicsit...
Hogy ez túl van spilázva?
Hát fogalmazunk így.
Igen, ez egy kicsit ilyen túl laza megfogalmazása, de tényleg fel van építve ez a feszültség valahogy ebben a történetben.
Igen, és mint ahogy én is írtam, a végére nagyon megszerettem. Nem tudom, hogyha magyarul olvasom először, és hogyha nem az én fordításom, akkor milyen élmények vagy befolyások értek volna ezzel kapcsolatban, de amikor angolul először elolvastam a könyvet, akkor így a fele tájéken úgy éreztem, bent vagyunk a kórházba, és nagyon szeretnénk már tudni, hogy mi a titok, és mindig, amikor már ott vagyunk az ajtajában, hogy na most ki fog derülni, akkor hirtelen váltunk, visszaugrunk az időben, akár évtizedeket, és olvashatjuk ennek a házas párnak úgy történetét. Ami nem baj, de nyilván egyébként egy nagyon szép szerelmi történet, csak hát mégiscsak erre a titokra van kihegyezve.
Egy bizonyos titokra van kihegyezve.
Igen, hát hogy miért van ez a hallgatás.
Igen. Ugye?
És ez nagyon sokszor előjön, hogy na most, és aztán ebben egy picit én így elfáradtam, de aztán a végére megtudjuk.
És akkor ezzel felmentést is kaptak? Mikor történt a fordulat arról, hogy elkezdte szeretni őket?
Nem arról van szó, hogy közben ne szerettem volna őket. Hát nyilván ez a feszültségépítésről szólt. De nem tudom, mert lehet, hogy türelmetlen voltam. De aztán persze a végére kiderül, és igazából az, amikor megint a kórházban vagyunk, és szurkolunk, hogy végül is a Maggie felébredjen a kómából, és hát meg tudják beszélni ezt az egész dolgot, hogy mi is történt itt 40 év után, mi az, hogy fél évig nem szólunk egymáshoz. Akkor már én is nagyon-nagyon szurkoltam nekik, és konkrétan úgy fordítottam, hogy együtt sírtam velük, és alig láttam a monitort közben.
Én úgy éreztem, hogy az egész regény az elhallgatásról és a kibeszéletlenségről szól. Igen. Egyetértünk ebben?
A cím is erre utal, igen.
A cím erre utal?
Én úgy gondolom.
Azért nem tetszik nekem ez a cím, mert úgy olvasom, mintha a Frank büntetné meg itt a hallgatásával. Pedig nem erről van szó. Én úgy érzem, hogy akarna beszélni, csak képtelen, nem talál hangokat, és ahogy egész életükben elmegy mellettük, az a biztos pont, amikor most kéne valamit mondani, valami nagyon-nagyon fontos dolog történik, és nem tudják elmondani azokat a mondatokat. Úgy hívják ezt ugye, hogy lépcsőházba jut eszébe a jó megoldási mód, tehát hogy mit kellett volna mondani akkor és ott, és többé nem térnek vissza ezek a pillanatok, és elengedik, és úgy hagyják. Tehát a levegőben maradnak a kibeszéletlen dolgok.
Igen, hát az eredeti címe angolul ez a silent treatment, és ez egy tulajdonképpen egy pszichológiai szakkifejezés, amire nem tudom pontosan, én nem vagyok pszichológus, és nem tudom, hogy erre létezik-e konkrétan magyar megfelelő. Én olyat találtam még, hogy csenddel verés.
Ja, verés, aha.
Igen. Azt végképp nem találtam volna adekvátnak, de én egy kicsit máshogy értelmezem egyébként ezt a büntetést a büntető némaságból, mert én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül, hogy szándékosan Frank akar büntetni azzal, hogy nem szól a Maggiehez. Talán ezzel kicsit saját magát is bünteti, illetve hogy Maggie ezt büntetésnek éli meg.
Igen, ez biztos. Tehát ő úgy éli meg, hogy valami közéjük áll. Tehát az bántja őt, hogy ez a hallgatás, ez a 40 év után, mintha valami bizalmatlanság lenne.
Igen, és ő is, önmaga is bizonytalanságként és tehetetlenségként éli meg ezt az egészet, mert ő azért próbálkozik, de nem kap viszonzást, nem tudják megbeszélni, de aztán a vége felé ugye kiderül, hogy talán azért is éli meg büntetésnek, mert saját magára is haragszik.
Megdöbbenti, hogy mennyire normálisan néz ki a hely, eltekintve a székektől, melyek a mentősök azon eszeveszett igyekezetében szóródtak szét, hogy életben tartsák a feleségét. De még ott van az ételmaradék, egy pohár és egy magára hagyott konyharuha rendezett együttese is. Leül a székre, ahol Maggie-t találta, és egy szokásaiba temetkező és a gyászba beleőrülő férfi minden vágyódásával szinte arra számít, hogy az még meleg lesz a felesége testétől. Át akarja élni Maggie itt töltött utolsó pillanatait. Tudni akarja, hogy miken járhatott az esze. Egy részét már tudja, bármennyire is próbálta elnyomni ezeket a gondolatokat, a cserbenhagyás érzését, az egyedüllétet, és a kétségbe esett vágyat, hogy beszélhessen a férjével. Van, akinek a fájdalom egy helyet jelent, ahova visszavonulhat, egy lassan megkövesedő magányt távol mindenkitől és mindentől az életben. Másnak egy viszkető érzést, ami szüntelen vágyat kelt a kibeszélésre. Ha Maggie egyszerűen csak szavakba önthette volna az egészet. Nem lehet, hogy az némi megkönnyebbülést jelentett volna számára? Miközben Frank elmélyülten mereng mindezen, kezei a viaszos vászon asztalterítőre tévednek, felemeli az élénk színű festett követ, amely papír nehezékként szolgál a számlák tetején, furcsán ismerősnek tűnik, de Először nem tudja mihez kötni, aztán felfordítja, az aljára az anyu szót festették, a bizonytalan betűket lelkiismeretesen rajzolták fel különböző méretekben, alattuk elhalványult ceruzás segédvonal. Ez elég is ahhoz, hogy szinte megégesse a tenyerét, úgyhogy visszaejti a papírokra, és ujjaival inkább a piros bőr határidő naplón fut végig, ami azóta fekszik az asztalon, mióta csak megvették, már több mint egy évtizeddel ezelőtt, egy aprócska papír írószer üzletben Párizsban. Az egyik olyan ritka külföldi útjuk alkalmával, melyen csak kettesben vettek részt, miután Elinor megszületett. Nagyon szép könyvecske. Még egy olyan férfi szemével is, akinek nincs érzéke az esztétikához. Legnagyobb részben napló. Vastag A5-ös lapok, halvány vonalakkal, mint amilyeneket a csigák hagynak az utcaköveken egy esőzés után. A jobb oldalán van egy keskeny sáv listáknak, alig 8 centi széles. A boltos ajánlása alapján, aki szörnyen komolyan vette magát, dombornyomással belevarázsolták Megi nevének kezdőbetűit a borítóba, habár ez már igazán túlzásnak tűnt. Frank sohasem volt kíváncsiskodó, mi szüksége lett volna rá, csak szeretné érezni az utolsó dolgot, amit a felesége kezei megérintettek. Ezt a hetet megelőzően, a határidő naplót csak rutinszerű háztartási feljegyzésekre használták, főleg listákra, és egyes lapokat kitéptek, hogy üzenetet hagyjanak az illetőnek, akárki jött is megszerelni a mosogatót. Frank kinyitja a füzetet arra számítva, hogy a legutóbbi bevásárló listát fogja megpillantani, de helyette a nevét látja. Becsukja a szemét, majd ismét kinyitja, erősen pislog néhányat, mint ahogy az optikusnál szokták tenni. A homlokáról egy izzadság csepp gördül a szemébe. Ledörzsöli, pislog, megnézi újra. Frank. A felesége nem hagyta volna itt búcsú nélkül. Miért is gondolta, hogy ez lehetséges lenne? Talán mert Maggie életben tartása mellett nem volt ideje gondolkodni. Hát talán ezért. Frank. Ennek az 5 kis betűnek megkönnyebbülést kellene hoznia. De valójában Frank csak pánikot érez. Hiszen az elmúlt fél év nagy részét azzal töltötte, hogy hosszasan mérlegelte, mit kellene mondania. Elméjének kavargó mocsarában sikerült elfelejtenie, hogy talán, csak talán Megginek is volt valami mondani valója. Valami, ami pontosan ugyanolyan sürgős lett volna. Olvasni kezd.
Mind a kettőnek van egy a másik előli eltitkolt pillanata, ami halmozottan történik meg. Tehát ez az utolsó eltitkolt pillanat már csak mondhatni habatortán, hogy ilyen tényleg nulcéri legyek. Épül ez a közöttük lévő el nem mondott, ki nem mondott, meg nem oldott probléma halmaz.
Igen, valóban, de közben meg nagyon érdekes, hogy ezek mégiscsak ők 40 évet éltek egymás mellett, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon szép házasságban.
Tehát egymást megbecsülő szép házasságban, igen.
Igen, és én úgy érzem, hogy végig ők nagyon szerették egymást, meg volt az összhang, a harmónia, és mégis valahogy a legvégére, ön ugye azt mondja, hogy ezek felhalmozódtak, ezek a titkok, és valóban én úgy gondolom, hogy minden kapcsolatban vannak titkok, nem is csak feltétlen párkapcsolatra gondolok, de valahogy a kommunikáció mégis el tud úgy úszni, hogy észre sem veszük, és a végére mégis lesz valami káosz.
Úgy szoktuk mondani, hogy szőnyeg alá söpörjük a problémát, és akkor az ottan egy ilyen kupacba vizualizálódik a szemünk előtt, hogy egyszer csak elkezd nőni ez a kupac, ami a szőnyeg alatt van, és már megbotlunk benne. Tehát valami ilyesmi történik itt is.
Igen, és egy idő után ugye nehéz már újra takarítani, hogyha túl sok van, és azt sem tudjuk, hogy hol is kezdünk hozzá.
Igen, és hát tönkben ez történik, tehát, hogy rossz mondatokat, rossz megoldásokat választottak a problémák kezelésére.
Igen, vagy azt választották, hogy nem mondanak semmit.
Igen, mintha nem történt volna nagy probléma.
Igen, illetve hát van, hogy olyan nagy probléma történik, hogy egyszerűen nincsenek el szavak. Legalábbis az adott helyzetben.
Tehát itt van két körülbelül 60-as ember, akit nagyon meg lehet kedvelni a könyvelolvasása közben és után, és akik az életük során a gyereknevelésben olyan oltári nagy hibákat követnek el, ami hát tényleg tankönyvi szintű hiba halmaz.
Igen, és ott is úgy gondolom, hogy a kommunikáció a legnagyobb probléma.
A kommunikáció elmaradása, igen.
Igen, vagy hát a nem megfelelő kommunikáció. Igen.
A gyerekkel se tudnak, a szeretetükön, az imádatukon kívül nem tudnak vele beszélni, nem tudnak vele hangot találni.
Igen, tehát azt ugye tudni kell, hogy ez a gyermek úgy születik meg, hogy először nem jön össze. Megint nagyon szeretne, de nem sikerül, és aztán végül is mind a ketten beletörődnek, hogy tulajdonképpen, ha nem lesz, az sem probléma, mert ők ketten is annyira egészet alkotnak, hogy nem hiányzik tulajdonképpen az életükből. És ezt a Megi is bebeszéli magának, de valójában mélyen nagyon vágyik rá. És aztán már csak a 40-es éveiben csúszik be egy kis baba, akiről már szinte le is tettek. Akkor viszont már úgy éli meg, hogy hirtelen nem is tudja, hogy akarja ezt az egészet, hogy alkalmas-e rá. Utána szülés utáni depresszióban is szenved, de közben nagyon szereti a gyereket, mind a ketten nagyon szeretik, és jó viszonyuk van. Aztán ott is történik egy olyan titok, ami hát elindítja a gyermeket a lejtőn, és nem nagyon tudnak ezzel mit kezdeni, ezzel a helyzettel.
Amit szintén kibeszéletlenség okoz.
Igen, pontosan.
Azért mondtam, hogy ilyen tankönyv szintű a probléma kezelés hibái, hogy azt is olvastam ebben a blogban, amit írt, hogy...
A gyerekneveléssel kapcsolatosan, ezt is írtam egyébként a blogban a végén, hogy én örültem a végén annak a tanulságnak, vagy hogy is mondjam, hogy nem elég a szeretet. Tehát, hogy annyiszor halljuk azt, hogy ez a legfontosabb, és az a minden, de nem elég. Akkor ezzel nem lehet megmenteni valakit, hogy de hát én szeretem. És sokszor ez a tyúkanyom meg mackó szeretet nem segít. És én úgy éreztem, hogy a gyerekkel kapcsolatban is próbálták nagyon megértőek lenni. Úgy gondolták, hogy ha mi szeretjük, akkor nem érheti őt semmi gond. De én úgy érzem, hogy lehettek volna kicsit szigorúbbak, vagy nyúlhattak volna még olyan módszerekhez, amivel segíthették volna a gyermeket, aminek ugyan a gyermek valószínűleg nem örült volna. És akkor ez biztosan egy konfliktus szült volna, amit nem mertek felvállalni.
Igen, tehát ez egy konfliktus kerülő helyzet. Igen, egyetértek.
Érdemes elolvasni, én úgy gondolom. Moly.hu-n is olvastam olyan hozzászólást, amiben azon a véleményem volt, az illető, aki írta, ő is azt mondta, hogy egy kicsit rétes tészta, és félre is tette, de annyira megmaradt benne a történet, és még napokig motoszkált benne, hogy újra levette a polcra, és akkor már nem volt megállás, és én is így gondolom, hogy tartsunk ki, mert nagyon érdemes végigolvasni ezt a történetet, és tanulságos a saját életünkre nézve is, mert nekem is van olyan hozzátartozóm, akivel megromlott a viszony, és én is közben úgy éreztem, miközben fordítottam, hogy na, ha ezt befejeztem, akkor biztos, hogy ráírok.
És megtörtént?
Megtörtént, igen.
Át tudták beszélni? Ki tudták beszélni?
Hát most, hogy ez mennyire lett sikeres, hogy sem az legyen egy másik beszélgetésnek a témája, de az, hogy elindít az úton ez a könyv, az mindenképpen a pozitívuma, én úgy gondolom.
Nagy Szilvia fordítóval beszélgettünk, Abby Graves,
Büntető Némaság című regényéről, amit az Alexandra könyvkiadó adott ki.
Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy mióta nem tud megszólalni Frank. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. A könyvből Pogány György olvasott felszemelvényt. Hajós Vera szerkesztő műsorvezetőt hallotta. Ez a Civil Rádió keménykötés című műsorának egy részlete volt. Ha szívesen hallgatnak könyvekről hasonló beszélgetést, akkor érdemes felkeresni a műsor közösségi oldalát, a facebook.com/keménykötésműsor oldalt. Találkozzunk ott is!
Keménykötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
Hajós Vera a műsorát.